Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Május 5-én, hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival kezdődik meg a 2024-2025-ös tanév, május-júniusi érettségi vizsgai időszaka. Kalapos Mihály Puszter Bernadettet, az Oktatási Hivatal köznevelési elnök helyettesét kérdezte az érettségikről.
Az írásbeli érettségi vizsgák május 5-én kezdődnek magyar nyelvvel, aztán folytatódnak azon a héten matematikával, történelemmel, angol, illetve német nyelvvel. Május 23-áig tartanak az érettségi írásbeli vizsgák, az olasz nyelvvel zárul, de maga az érettségi vizsga időszak az pedig július 2-áig tart, hiszen az írásbeli érettségit követik a szóbeli érettségi vizsgák, mindemelt, mint pedig középszinten.
Mennyien érettségi? Érettségiznek.
Idén több mint 142 000 tanuló érettségizik, nyilván a legtöbb érettségiző rendes érettségi vizsgát tesz, de az idei vizsgaidőszakban is lehet előrehozott, szintemelő, ismétlő, kiegészítő, pótló vagy javító vizsgát tenni, mindegyik vizsgatípusra van jelentkező. A több mint 142 000 fő vizsgázó közel 326 000 középszintű vizsgát tesz majd, és közel 72 000 emelt szintű vizsgát. Az emelt szintű vizsgák aránya a középszintűekhez képest 18%, és ez egy örömteli 1%-os növekedés a tavalyi adatokhoz képest, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk, hogy a vizsgázók emelt szinten is megmérettetik magukat.
Hány helyszínen?
3385 érettségi vizsgabizottság működik az érettségi vizsga időszak alatt. A középiskolák, illetve a kormányhivatalok által működtetett vizsgabizottságokról beszélünk. Nyilvánvalóan a vizsgabizottságoknak a feladata elsősorban az emelt szintű szóbeli vizsgák idején június 3 és 11 között, illetve a középszintű szóbeli vizsgák idején június 16 és július 2-a között lesz nagyon-nagyon fontos. 1157 helyszínen zajlanak az érettségi vizsgák.
Május 5-én, vagyis hétfőn elkezdődik a magyar nyelv és irodalommal, és utána hogyan folytatódik?
Utána május 6-án matematika, emelt és középszinten, 7-én történelem, 8-án angol nyelv, 9-én pedig német nyelv, mind emelt, mind pedig középszinten. Ezután következő héten a digitális kultúra, énekzene, különböző szakmai érettségi tárgyak, kémia, földrajz a következő hét, tehát hogy a tanévrendje rendeletben, illetve az Oktatási Hivatal honlapján is megtalálható májusi-júniusi érettségi érettségi vizsgáknak a konkrét időpontjai. De hát ezt a diákok már nagyon jól tudják, meg a kollégák is. Talán az is érdekesség, hogy jó néhány tanuló idegen nyelven vizsgázik egy-egy adott vizsgatárgyból, tehát például matematikából, vagy történelemből, angol nyelven, francia, horvát, német, olasz, spanyol, szerb, szlovák nyelven is lehet vizsgázni, tehát ilyen típusú feladatlapok is készültek. És én azt gondolom, hogy május 5-én az egész ország szorít az érettségizőkért. Azt kívánom, hogy minden úgy sikerüljön, ahogy eltervezték és ahogy szeretnék. És az írásbeli vizsgák után a szóbeli vizsgákon még lehet javítani a pontszámon, de remélem, hogy mindenkinek nagyon jól fog sikerülni.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Stratégiai megállapodást kötött a kultúráért és innovációért felelős miniszter és a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Ez három területet, a szakképzést, a tanárképzést és a tehetséggondozást érinti. Várkonyi Gyula összefoglalója következik.
A fiatalok sikere a nemzet sikere, mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, miután stratégiai megállapodást írt alá a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével.
Három területen kötünk együttműködést, és újítjuk meg ezt az együttműködést a szakképzés vonatkozásában, a tanárképzés vonatkozásában és a tehetséggondozás vonatkozásában. Amikor megújítunk egy megállapodást, érdemes rátekintenünk arra, hogy az elmúlt időszak alatt mit értünk el közösen. Mert közösen értük el, hiszen a Nemzeti Pedagógus Karra mindig számíthattunk, őszinte véleményére alapozva tudtuk a szakképzés megújítását, a felsőoktatás és a tanárképzés megújítását, valamint az új tehetséggondozó programunkat, a köbüki programot elindítani. Szakképzésünk Európa bajnoki ezüstérmes. Mi több, a világ 10. legjobb helyén van. Mi több, büszkék vagyunk arra, hogy ma 10-ből 6-an a szakképzést választják. A következő időszakban azon dolgozunk, hogy a 10-ből 6, 10-ből 7 és 10-ből 8 legyen.
A tárcavezető elmondta, hogy a pályakezdő szakképzésben lévő oktatók bére már elérte a 705 ezer forintot, míg a tapasztaltabb pedagógusok fizetése 380 ezerről 950 ezer forintra nőtt, vagyis 2,5-szeres emelkedés valósult meg az elmúlt években. Hankó Balázs egy másik ösztönzési csomagról is beszélt.
Az idei évben nem kevesebb, mint 1836 tanár, oktató kapja meg a köbüki tehetséggondozó programnak a havi nettó 75 ezer forintos támogatását. A Nemzeti Pedagógus Karral közösen nemzetben gondolkodunk. És ebből a támogatásból 136 külhoni magyar oktatónk, tanárunk is a tehetséggondozási ösztöndíjban részesült.
Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint a mostani megállapodás lehetőségét biztosít arra, hogy a jövőben ne csak írásban tudják véleményezni a kormány tervezeteit, hanem közvetlen egyeztetést folytathassanak a minisztériummal.
A kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint jól teljesítenek a modellváltott egyetemek. Hankó Balázs egyúttal beszélt a kollégiumi férőhelyek bővítéséről is. A riporter Exterde Tibor.
2021-ben történt meg a modellváltások legnagyobb része, ezért a 2021-es évet kiindulásként tekintve azt tudjuk mondani, hogy az elmúlt években számos előrelépés történt. Ha éppen most a felvételi jelentkezési adatokat nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a 2022-es kiinduló ponthoz képest mit látunk? Nem csak azt láttuk, hogy az elmúlt évtized legmagasabb jelentkezési szám volt 129.730, a 130 ezerrel, hanem azt is látjuk, hogy minden második vidéki egyetemre jelentkezett a diákok közül. Azt is látjuk, hogy a műszaki természettudományos, az a STEM szakokra 45%-kal nőtt a jelentkezések száma. Azt is látjuk, hogy 50%-kal nőtt 6000-ről 9000-re, a hátrányos helyzetű területekből jelentkezettek száma. Azt is látjuk, hogy a szakképzésnek, az új 5 éves technikumi szakképzésnek és az egyetemek összekapcsolásának köszönhetően, ami szintén ezen a műszaki informatikai területen van, 57%-os emelkedés volt a jelentkezések vonatkozásában. Azt is látjuk, hogy a diplom értéke emelkedik, másfélszeres bérszorzó, szinte azonnali elhelyezkedés. Ennek alapján minden negyedik jelentkező 30 év feletti volt, azaz munka mellett is megéri még diplomát szerezni. És azt is látjuk, hogy még olyan további eredmények voltak, miszerint a szabadalmi tevékenység vonatkozásában, ha csak az 5 évvel ezelőttihez képest nézem, 10-szereződött a szabadalmak száma. Az elmúlt évhez képest 2-szereződött a szabadalmak száma. Növekszik az ipari bevételek száma a megújult egyetemeknél. Növekszik nem csak a szabadalmak száma, hanem a szabadalmakból érkező bevételnek a száma. Mi több, 7 olyan egyetemünk is van, ezek jellemzően a vidéki egyetemek, ahol a teljesítmény finanszírozásnak köszönhetően tudjuk, megdupláztuk a finanszírozást, de minden második forint teljesítmény alapon jön. 7 egyetemnél a térségi megtartó erő emelkedett, azaz, amit mi szeretnénk, hogy Nyíregyháza környékén többen maradjanak ott, akik oda járnak egyetemre. Szintén Debrecen környékén, Pécs környékén, Szeged környékén, Kecskemét környékén, Győr környékén, hiszen ez az egyetemeknek, a megújult egyetemi világnak az a lényege, hogy a környezetében lévő gazdasági szereplőkkel való együttműködés alapján a munkaerőpiaci igényekre vonatkozó képzés legyen.
A jelentkezési hajlandóságot, a számokat, azt hogy lehet növelni? Egyrészt vagy mindenki egyszerre döbben rá, hogy egyébként technológiával meg STEM-mel kell foglalkoznia, vagy szűkíteni kell az egyéb lehetőségeket?
Nem, ez két dolgot jelent. Egyrészt, hogy vonzóbbak a magyar egyetemek. Azt látják, hogy megéri a magyar egyetemekre beiratkozni, megéri magyar diplomát szerezni. Ez pedig a másik részről összefüggésben van azzal, hogy a magyar egyetemek nem itthon versenyeznek egymással. A magyar egyetemek kint vannak a nemzetközi piacon. A magyar egyetemek a nemzetközi rangsorokban lépnek előre.
Ha nő az egyetemre való jelentkezés száma, akkor nőnie kell a kollégiumi férőhelyeknek is, ha csak nem akarjuk albérletbe küldeni a diákokat. Tudják növelni?
Szükséges növelni. Éppen ezért egy kollégiumfejlesztési stratégia indult, mind Budapesten, mind pedig a nagy egyetemi városokban. Itt nagyjából azt lehet látni, hogy 41 néhány ezer kollégiumi férőhely van összességében országosan. Viszont ehhez képest több tízezerrel nagyobb a kollégiumban jelentkezőknek a száma. A leg jobban Budapesten kell előrelépni, ahol azt látjuk, hogy a 16-17 ezres kollégiumi férőhelyhez képest többszörös jelentkezés van, éppen ezért szükséges az elkövetkezendő időszakban ezen kollégiumi férőhelyek számát megerősítsük, megduplázzuk, ennek következtében egy nagy egyetemi kollégiumi fejlesztési és lakhatási program indult.
Mikorra kell megcsinálni?
Minél hamarabb.
Megduplázni, a 40 ezeret megduplázni, az 80 ezer.
Most a 16-17 ezerről beszélünk, ez nagyjából azt jelenti, hogy olyan 18 ezer budapesti kollégiumi férőhelyet kell létrehoznunk, ami a diákok lakhatási hozzájutási feltételeit fogja erősíteni. Ez az, amit úgy hívtunk, hogy diákváros program. Ez az első lakhatási kollégiumi férőhelyeknek egy 3 éven belül már rendelkezésre kell állnia.
Építeni kell újat, ez azt jelenti?
Igen, építeni szükséges újat.
Mikor és hol fog elkezdődni a diákváros, az ugye annak a helyszíne ismert, ott fog elkezdődni?
Ott szükséges, hogy az elkövetkezendő időszakban elkezdődjenek az építkezések.
Van rá kormánydöntés, hogy el fog kezdődni? Mert hát nem vagyunk könnyű gazdasági helyzetben, és általában az ilyesmiket szokták lehúzni. Ezt nem fogják lehúzni?
Tekintettel arra, hogy ennek van egy alapítványa, a Tudástér Alapítvány, ennek az alapítványnak a feladata az, hogy egy olyan konstrukciót dolgozzon ki, amelynek keretében ez a kollégiumfejlesztés megvalósulhat.
Ez azt jelenti, hogy egy alapítványnak kell kidolgozni, akkor ez nem tisztán állami költségvetési pénzből fog
megvalósulni. Minél inkább arra kell törekedni, hogy ez innentől külső forrásokat tudjon bevonzani.
Kinek lehet üzlet egyetemi kollégiumot építeni? Az egyetemen kívül, akinek a hallgatói oda járnak. Ki tud beszállni egy ilyen?
Ha megnézzük, azért a kollégium építés és a kollégium fejlesztés az mindenhol olyan lehetőséget teremt, hogy ez egy biztos piac, hiszen diák lesz. Hiszen a diák x hónapot töltött a kollégiumban, amikor nem a diák van, akkor azt kvázi szállodai szolgáltatásként is lehet biztosítani, hiszen ilyenkor megnyitnak. Amúgy a mostani 46 ezer kollégiumi férőhely is nyári időszakban fogad nem csak diákokat. Ha sok kollégium van, akkor a kollégiumok mellett olyan szolgáltatási infrastruktúra fejlődik, amely szintén bevételt termelt akár csak a vendéglátóipari egységekre, vagy akár csak más szolgáltatóipari területekre vonatkozok. Tehát ez azt jelenti, hogy ez összességében egy pozitív megtérülést jelent.
Az első kapavágást már elárulták önnek, hogy mikor lesz?
Az első kapavágásnak jövő tavasszal meg kell történnie.
A HÖK felmérése szerint mintegy 300 ezer hallgatóra kevesebb, mint 50 ezer kollégiumi férőhely jut Magyarországon. A szervezet jelezte, a hallgatói élet költségének növekedése egyre többeket kényszerít arra, hogy a tanulás mellett akár teljes munkaidőben is dolgozzanak. Szabó Gergő összeállítása.
Országszerte egyre komolyabb problémát jelent a hallgatók lakhatása. A kollégiumokba minden évben túljelentkezés tapasztalható, azonban a lakhatási helyzet az elmúlt években nemhogy javult volna, inkább tovább romlott. Hangsúlyozta Eszterhai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke.
Magyar felsőoktatásban több mint 300 ezer hallgató tanul, és erre a hallgatói létszámra 45 ezer kollégiumi férőhely jut országosan. Budapesten nagyjából 15 ezer kollégiumi férőhely tapasztalható. Nekünk vannak felméréseink az elmúlt évekből, és azt kijelenthetjük, hogy egy olyan 140-150%-os túljelentkezés van átlagosan a kollégiumokban, de ez Budapesten még durvább, 162%-os ez a túljelentkezési szám. Tehát az igény az abszolút megvan a hallgatók részéről, hiszen az albérlet piachoz képest egy kedvezményes lakhatási lehetőséget biztosít a kollégium, a hallgatók, az egyetemisták számára. Úgyhogy ez a talán a 2-3 legfontosabb információ adat oldalról, amit mi látunk.
A HÖK elnöke arról is beszélt, hogy mennyi férőhelyre lenne szükség ahhoz, hogy a hallgatók lakhatása megoldott legyen.
Budapesten a diákváros megépülése az abszolút megoldást jelentene erre a kérdésre. Ott egy 18 ezer férőhely az, ami ugye bejelentésre került, és ennek a 18 ezer férőhelynek a megépítése az megoldaná ezt a lakhatási feszültséget, ami kialakult. Szóval a vidéki nagyvárosi intézmények esetében azért mindenhol más a helyzet. Mindenhol más a kollégiumi férőhelyszám, tehát nem lehet egységesen arról beszélni, hogy hol mennyire lenne szükség, de amit mi kiemelten fontosnak tartunk, hogy az új kollégiumok létesítése mellett, ami nagyon fontos lenne, az állag megőrzés és a felújítás. Az országos teljes körű felújításnak az átlagos éve az már nem mai, több mint 15 éve kerültek felújításra teljes körűen a kollégiumok, ez az átlag felújítás év. Nyilván vannak, amik frissebben készültek el és újították fel őket.
A szervezet közleményében jelezte, hogy a hallgatói élet költségeinek növekedése egyre többeket kényszerít arra, hogy a tanulás mellett teljes munkaidőben is dolgozzanak, ez pedig hosszú távon a tanulmányi eredményeket és a diplomaszerzés esélyeit is veszélyezteti. Hozzátették, ezért is került a középpontba a lakhatás témája a Hőok által indított országos fórum sorozaton. Az eddig megtartott 4 fórumon, minden helyszínen a lakhatás volt az egyik legsúlyosabb probléma.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
A Jettel Prosuli programja 3. alkalommal rendezte meg az ország egyik legnagyobb digitális versenyét, a Prosuli Robotika versenyt, amely a Robotex International nemzetközi robotika verseny hivatalos magyarországi előválogatója is. A regionális elődöntőket követően 50 csapat jutott a döntőbe. A megmérettetésről Rozgony Ádám kérdezte Korán Balást, a Prosuli szakmai vezetőjét.
A Prosuli Robotika verseny alapvetően egyébként már az 5. éve megy, hogyha én jól számolom a dolgot. Az első évben még inkább csak ilyen nagyon kezdeti próbaverseny volt, aztán utána szépen elkezdett tovább lépni, és az utóbbi 3 év az, amikor már tényleg azt mondhatjuk, hogy ez egy kiforrott verseny lett. A Prosuli Robotika verseny az első néhány évben, az első néhány alkalommal, akkor még kereste a helyét, hogy milyen típusú verseny legyen. Az utóbbi években viszont már a vonalkövetés az a verseny, ami abszolút jellemző a Prosuli Robotika versenyre. Úgyhogy idén is ez a témája, ez azt jelenti, hogy úgy kell elképzelni, hogy egy pályára húzunk egy jó hosszú vonalat, amit ezeknek a robotoknak követni kell. Ehhez a robotoknak szenzorok állnak rendelkezésre, és ugye még ami fontos megjegyezni, hogy ezek Lego alapú robotok, és a diákoknak kell ezeket a robotokat megépíteni, illetve beprogramozni, és úgy érkeznek a versenyre, a versenyhelyszínére. Amit még tudni kell, hogy a pályát előzetesen a versenyzők nem ismerik, tehát egy teljesen új pályán, teljesen új területen kell, hogy a robot helytálljon, vagyis nagyon fontos, hogy ugye föl tudja ismerni a robot, hogy a vonal hogy van a pályán, és ennek megfelelően tudjon tájékozódni ott.
Robotikában kivel, meg kikkel versenyez a hazai szektor?
A robotikában azt gondolom, hogy ma Magyarországon rengeteg verseny van. A legnagyobbak közé tartozik a VRO, vagy az FLL verseny, és aztán utána valahol itt van a sorban a Prosuli Robotika verseny is, de nagyon sok házi verseny van még, nagyon sok kisebb olyan verseny, mert az iskolák, tankerületek, kisebb közösségek szerveznek versenyeket, úgyhogy itt nagyon sok rétű a dolog, viszont ami nagyon jó, hogy ezek nem közvetlen konkurenciai egymásnak ezek a versenyek, mert hogy annyiféle fajta verseny és feladat van, hogy ennek megfelelően tulajdonképpen mindenki, aki robotikába szeretne megmérettetni, ki tudja választani azt a típusú versenyt, ami a számára a legszimpatikusabb, vagy amiben szeretne megmérettetni. Hogy példát mondjak, vannak olyan versenyek, ahova a projektet kell elkészíteni, ezt elő kell adni, van olyan, ahol egy pályán különböző feladatokat kell végrehajtani a robotnak, és erre kell felkészülni, vagy van Prosuli Robotika verseny például, ahol pedig most jelenleg egy vonalkövetés van. Ez tulajdonképpen az a verseny, ami igazából mindennek, ami a robotikában van, annak az előszobája, vagy annak a belépője. Úgyhogy pont emiatt nagyon fontos, hogy mi nem a teljesen profi csapatokat és professzionális szinten robotikát űző diákokat célozzuk meg, hanem sokkal inkább azokat, akik most ismerkednek, most kezdenek a robotikával, mert hogy így viszonylag rövid felkészüléssel is akár más sikereket, eredményeket érhetnek el.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszontlátásra!